Folytatódik a Business Lounge. A hirdetések tartalmának relevanciája és hatékonysága nem feltétlen következik egymásból. Tehát a natív hirdetések is szóba fognak kerülni, meg azok, amiket az algoritmusok valamilyen formában összeraknak, azt figyelve, hogy a legtöbb vásárlót generáljon mondjuk egy hirdetés. Körülbelül így tudom ezt most dekódolni. De akivel kibontjuk ezt a témát, a vendégünk Lencsés Dávid, az Infinite Ad tulajdonosa és ügyvezetője. Szervusz, Dávid!
Sziasztok, és üdvözlök mindenkit!
Nagyjából jól értelmeztem?
Jól, egyébként nagyjából, hogy összefoglaltad a dolgot.
Van egy terméketek, amellyel a hirdetőknek nagyon sok mindent nem kell csinálniuk. Tehát ő ad egy URL-t, megmutatja a weboldalát, és azt mondja, hogy csináljatok vele azt, amit tudtok. Az első reakció erre az, hogy nem lesz natív a tartalom, nem lesz autentikus.
Ugye jelenleg, amit tudunk, az nem teljesen ez, bár e felé haladunk, ez tény. Ugye amit jelenleg tudunk, az az, hogy a különböző közösségi média felületekre kihelyezett tartalmakból kiválogatjuk azt, hogy mi lehet a legjobb a célközönségnek ezek közül, a tartalmak közül, és ezekből kvázi hirdetéseket csinálunk, és azt a célt próbáljuk meg elérni, amit te, mint felhasználó, mint mondjuk a toolnak a használója beállítasz. Szeretnél mondjuk több lájkot a posztodon, ez a legegyszerűbb, hiszen mondjuk a kávés posztokra mondjuk szeretnétek lájkot, de tovább is mehetünk, szeretnék mondjuk egy éttermembe több foglalást, vagy szeretnék mondjuk a webshopomon több vásárlást. Ezt a pár paramétert beállítod, és utána azokból a tartalmakból, amiket te kihelyeztél, azokból próbál meg vásárlókat szerezni. Ha valami tartalmat úgy lát, hogy megfelelően működik, akkor azokat megpróbálja újraírni, megpróbálja megnézni és kitalálni, hogy miért működhetett ez, és ebből újabb és újabb iterációkat csinálva még több és még több és még több eredményt próbál elérni.
Feltételezem, hogy ez ideillő AI túlokkal lehetséges. Tehát a gyorsaság az fontos ahhoz, hogy lekövesd az igényeket, ahhoz gondolom ezek kellenek, ezek a nagy adatok és statisztikák.
Tulajdonképpen igen, ugye jelenleg meta környezetben működünk egyébként, tehát mondjuk azt, hogy én inkább ilyen social területen vagyok jelen, és természetesen az ott lévő adatokból, az ott lévő hirdetési adatokból dolgozunk, és így áll össze aztán a kép, hogy nekünk mit is kell aztán csinálni, illetve hát persze nem nekünk, hanem a rendszerünknek.
Ez azt jelenti, hogy mindig a keresési feltételeknek, vagy az igényeknek kell megfeleltetni a tartalmat? Tehát, hogy az nem elképzelhető, hogy én egy olyan tartalmat csinálok, amivel plusz igényt tudok esetleg generálni?
Én szerintem az, hogy a tartalom micsoda, jelenleg milyen tartalmat csinálsz, az kell, hogy mondjam, teljesen rád van bízva, mi inkább abban segítünk, hogy ezek közül a tartalmak közül megtaláljuk azt, ami valóban hatékony és valóban jól működik. Ezeket aztán persze újra és újra fogalmazzuk, hogy aztán, ahogy elmondtam, még több eredmény jöjjön, de neked igazából semmi más dolgod nincs jelenleg, mint hogy minél több tartalmat próbálj meg csinálni a lehető legszélesebb körben. Az, hogy ezt a tartalmat mivel csinálod meg, hogy ezt a saját fejedből pattan ki, vagy ne adj Isten, ez is valami AI toolt használsz, az már abszolút rád van bízva, de a lényeg az, hogy minél több és több tartalom pumpálódjon be a rendszerbe, és aztán, ha még szorgalmas vagy, akkor meg is nézheted, hogy mondjuk a hirdetések közül mi volt az, ami a legjobban működött, tanulsz belőle, és megpróbálsz aztán hasonló tartalmakat készíteni.
Érdekes ez a szorgalom téma. Én pont most tartok itt, képzeljétek el, hogy figyelem, elkezdtem föltöltögetni a szabadesésnek a hangzóanyagait, és figyelem azt, hogy mi az, ami megy. És egészen hihetetlen, ez egy friss élmény, hogy volt múlt héten egy beszélgetés, egy film kapcsán a szeretőknek a életünkre gyakorolt hatásairól beszélgettünk, és képzeljétek, ez két nap alatt valami 1700 ember meghallgatta, úgyhogy mondom, nagyon keveset töltöttem föl, ezért ilyen 10-20 meghallgatások voltak, és ekkora volt az eltérés. Na most, hogyha van egy ilyen észlelés, akkor ezzel mit kezdek? Megkereslek benneteket, Dávid az Infinite Ednél, és azt mondom, hogy hát ez egészen elképesztő, nyilvánvalóan ez egy bulvár téma, vagy egy olyan téma, ami nagyon sokakat érdekel, meg tabu téma, de ezen felül én mit tudok ebből tanulni?
Hát ebből azt tudod tanulni, hogy megpróbálsz nagyon hasonló
tematikával
körbe járni a témát, esetleg plusz kapcsolódó tematikájú tartalmakat kezdesz el még gyártani, és aztán ezeket próbálod meg ne adj Isten, akár organikusan forgalmat, vagy hallgatottságot szerezni, akár hirdetés által hallgatottságot szerezni. Ha minket keresel meg, akkor azt mondanám, hogy sajnos, mivel a Meta pénzből él, és ezt azért a hirdetési bevételei is elég jól mutatják, ez az éves ilyen hát viszonylag nagy 100 milliárd dolláros üzlet, egyébként 220 milliárd dollár volt, nem akarok teljesen butaságot mondani, de ilyen 200 milliós nagyságrendről 2023-ról 2021-re 280 millió, milliárd dolláros nagyságrendre emelkedett a bevétele, mint ebből csinált egy 130 milliárdos profitot, szóval ilyen egészen elképesztő számok vannak benne. Ezeket sajnos úgy érte el, hogy egyre inkább csavarja le az organikus elérést, és egyre inkább forszírozza a felhasználókat arra, hogy hirdessenek. Úgyhogy ha hozzánk jössz, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg hirdetéssel fogsz tudni jó eredményt elérni. Ráadásul, ami ugye ebben jó, hogy a hirdetés az mindenképpen fixen el fog érni valamennyi ember. Tehát ha te beraksz 100 forintot hirdetésre, akkor abban 100 forintból biztos, hogy teríti neked a közösségi média ezt a tartalmat, és abból tudsz igazán valós eredményt kapni, hogy mondjuk ennek a hallgatottsága milyen volt 100 forintból, meg annak a hallgatottsága milyen volt 100 forintból.
Ezzel viszont az a probléma, hogy én ezt kipróbáltam, ezt a hirdetési módszert, meghirdettem posztokat, és láttam, hogy van rajta némi forgalom. Legközelebb már kérte a pénzt. Tehát az, ami organikusan mondjuk elért 100 embert azelőtt, organikusan legközelebb már csak 10-et ért el.
Van egy ilyen feltételezés, hogy amennyiben te fizetsz a Facebooknak, illetve a Metának,
megszokja, nem?
Akkor megszokja. Ezt egyébként én azt tudom mondani, hogy nem tudom megerősíteni. Tehát a mi tapasztalatunk az, a mi tapasztalatunk az, hogy nincs összefüggés a költés és az organikus elérés között. Itt nekem van egy viszonylag
nagy... De ez önmagában paradox. Tehát akkor minek költsek, ha nincs összefüggés?
Nem úgy értem, az organikus megjelenés között úgy értem, hogy ha te elkezdesz fizetni, akkor nem csökkenti az organikus megjelenésedet. Ha nem fizetsz, akkor sem csökkenti vagy növeli. Ha fizetsz, akkor sem
körülbelül,
csökkenti.
Ez körülbelül olyan blamának hangzik, mint amikor azt mondják, hogy de hát nem tud lehallgatni a telefonod, hiszen nincs akkor a szerver park, hogy le tudja hallgatni minden beszélgetésedet.
Próbálok akkor konkrétumokkal jönni. Szóval nekem kérlek. Volt egy viszonylag nagy kiadói hátterem, én hosszú időn keresztül digitális vezető voltam egy nagy magyarországi kiadónál, és ott azért meglehetősen sok pénzt költöttünk el a Metára. Sokkal inkább látszott időszakos, organikus és organikus emelkedés és organikus visszaesés. Az organikus azt jelenti, amikor nem fizetsz érte, hanem fizetés nélkül éred el a felhasználókat. Szóval sokkal inkább időszakhoz volt kötött, sem mint a költés mennyiségéhez. Tehát volt olyan időszak, amikor nem költöttünk februárban, és akkor is nagyon nagy forgalmat értünk el, meg volt, amikor költöttünk, és nem fizetetten, akkor is nagyon sokat értünk el, amire rárakódott a fizetett forgalom. Volt időszak, mondjuk egy ilyen október-novemberi időszak, amikor nyilván megszórja az összes elkereskedő a Meta felületét, akkor viszont az organikus elérés az borzasztóan lecsökkent, hiszen nem kellett a Metának annyi tartalom, hogy a hirdetések meg tudjanak jelenni, és akkor nyilván elfogyott ez a úgynevezett inventory, ha ez.
De egyébként egy kiadónál, tehát hogyha valaki mondjuk újságot készít, akkor hogy tudja ezt a technológiát használni? Tehát, hogy most gyakorlatilag neki azt kell nézni, hogy a Google-ben mi az, amire keresnek az emberek, és arra kell tartalmat csinálnia, vagy azért nem itt tartunk?
Két külön dolog egyébként, és nagyon érdekes párhuzam volható a kiadói munka és mondjuk az elkereskedelem között. Ugye ott is elkereskedelemben is vannak úgynevezett impulzív vásárlók és tervező vásárlók, a keresés, illetve hát a kiadói részben is pont ugyanígy működik, a keresés és a social media, a keresés az inkább egy ilyen tervezett dolog, tehát én arra kíváncsi vagyok, a közösségi média meg inkább impulzív, tehát én impulzív módon kapok anyagokat, és abból valamit vagy elolvasok, vagy nem. Ez a kettő, ez teljesen különböző dolog. Tartalomban is te eldöntheted, hogy szeretnél inkább impulzív tartalmakkal operálni, vagy inkább olyan tartalmakkal, amik mondjuk hasznosak és relevánsak bizonyos célközönségeknek, úgyhogy ezt szerintem teljesen ketté kell választani. Elkereskedelemben pont ugyanúgy működik. Van olyan termék, ami nagyon impulzívan működik, és van olyan termék, ami meg abszolút keresés hatására, meg igényt elégít ki, úgyhogy szerintem hasonló módon a kiadói területen is ezt így szét kell választanunk.
Mennyire figyelik ezek az eszközök holisztikusan a tartalmakat, illetve a célközönséget? Miket figyelsz? Ezek gondolom, hogy azokból az adatokból táplálkozik, amiket megkérdez tőlünk egy weboldal, hogyha fölmegyek, akkor sütiket használ, ezt meg ezt engeded-e? rámész, hogy igen vagy nem. Uh-huh. Ezeket használja, vagy valami egészen más metódus szerint működik?
Hát ha mondjuk most a Metáról van szó, ugye amögött is azért egy viszonylag nagy AI van, sőt a Metának van saját AI modellje is, ami szintén elérhető. Szóval ha a Metára gondolunk, akkor a Meta olyan szerencsés helyzetben van, hogy van egy saját platformja, ahol mindenki görget, sőt több platformja is van, mert ugye ott van az Instagram, a Facebook, a WhatsApp nevű termék, ott mindenki írogat, viselkedik valahogy, nézeget tartalmakat, videót fogyaszt, beszélget a másikkal. Ezeket az adatokat azért nincs kétségem afelől, hogy azért felhasználja ahhoz, hogy a hirdetéseket és aztán az egész működését optimalizálja és még jobbá tegye. Azért
4 milliárd ember használja a Metát. Mert szerintem ez nőtt egyébként 2023-as adat.
Azért mondtam, hogy szerencsés helyzetben van, mert mindeközben a fél világ, aki szeretne eladni a Metán, már pedig lehet, hogy az egész világ el akar adni a Metán, nem is a fél, szóval ezek a cégek, ezek a vállalkozások mind-mind a Metának az úgynevezett mérő pixeleit berakják a saját oldalukba, ez azt csinálja, hogy így össze tudod kötni a vásárlást, ami a te weboldaladon történt, a hirdetéssel, amit a felhasználó a Metán néz. Ezt nem tudom, hogy így világos volt-e. Tehát a lényeg az, hogy a Metának a weboldalakba is be van helyezve egy kis pixel, ami alapján tulajdonképpen téged tud azonosítani, hogy te most itt vagy ezen a webshopon, és tudom, hogy te vagy, mert a Facebookon megismerem a profilodat, és ezt így
össze tudjuk. De ez csak akkor van, hogyha a párhuzamosan szalad a Facebook a gépeden, nem?
Nem, ez elég, hogyha bejelentkezve vagy a telefonodon, vagy bejelentkezve a gépeden. Tehát nem kell, hogy fusson, nyitva legyen párhuzamosan, hanem mivel beküldi ezeket az adatokat a Metába, téged azonnal be tud azonosítani, hogy most te böngészel itt az oldalon. Nyilván ezt egyébként nem adja ki a kereskedőnek, nem adja ki a kiadónak, nem adja ki senkinek, ezt a saját adatbázisában tudja lekövetni és eltárolni. És akkor azt mondom, hogy azért van szerencsés helyzetben, mert mindezt összenézve, ha azt tudom rólad, hogy mit csinálsz az Instagramon, mit csinálsz a Facebookon, és mit csinálsz a weboldalakon, akkor azért el tudod képzelni, hogy mennyi adat áll a rendelkezésére, amiből aztán tulajdonképpen elég jól le tud profilozni. És akkor a félelmetes ebben az egészben, hogy hozzak egy kis ne csak USA, hanem kínai példát is, ami talán szintén izgalmas, hogy a TikTok egyes elméletek szerint ez sokkal-sokkal jobban csinálja.
Ez mit jelent?
Hát ennek az adatnak a feldolgozását.
Mondasz példát?
Hú, hát én most ennyire mélyen azért nem tudok belemenni, de hogy magát az előrejelzéseket, az, hogy miből mi következik, mikor fogsz te aztán véglegesen vásárolni, milyen preferenciáid vannak, hogyha ezt az oldalt látogatod, ha ezt a posztot nézed x ideig, és annak válaszolsz.
Oké, tudja, mennyi pénzed van? Mert ez fontos, mert nagyon nézegethetsz egy oldalt, érted, ahol 300.000 forintos cipők vannak, de ha neked csak a 30.000-esre van pénzed, te nem leszel vásárló.
Egyébként simán el tudom képzelni, hogy össze tudják rakni tartalomfogyasztásodból, és az oldalak, amiket látogatsz abból, hogy neked valójában mennyi pénzed
van. Wow. Szóval, de ez is feltételezés sajnos.
Igen, de ez mondjuk egy elég erős feltételezés. Tehát amikor azt tudod mondani, hogy mondjuk az USA-ban, és most visszatérek egy picit a Metára, az USA-ban lehetőség van arra célozni egyébként, hogy a bevételi szintnek milyen magas fokán van egy felhasználó, mikre célzok. Az átlag 50%, az átlagtól magasabb 20%, és így tovább, akkor azt tudom mondani, hogy ez mondjuk több, mint feltételezés, és valószínűleg összerakják, hogy neked mennyi bevételed lehet, és mennyi pénzed valójában.
Ha már behoztad az USA-t meg a TikTokot, én pont előbb azt akartam megkérdezni, mert valószínűleg költői a kérdés, hogy nem túl nagy üzleti kockázat ennyire mondjuk a Metája építeni. Mi van, hogyha de lekapcsolják
fél üzleti kockázat, és dolgozunk is rajta erőteljesen, hogy TikTokon és LinkedIn platformokon is ott legyünk.
LinkedIn-en hirdetnek már?
Itt azért mindenki óvatosan hirdetget, mert hogy baromi drága, tehát mérhetetlenül nagy költsége van mondjuk a LinkedIn-es hirdetéseknek, pont azért, mert én borzasztó jól célozható, főleg a tekintetben, hogy ki az, akit szeretnél elérni, szakmai pozíciója, cég mérete szerint, vagy azzal, hogy mivel foglalkozik egyáltalán a cég, milyen területen dolgozik ő. Szóval ilyen szempontból ez egy nagyon értékes felület, viszont nagyon megkérik az árát.
Mennyire érdemes az üzenetküldő szolgáltatásokra fókuszálni? Gondolok itt a Viberre, WhatsAppra, Signalra, mondjuk a WhatsApp az pont meta, de ezekre másfajta módszertant kell-e alkalmazni, és van-e értelme ebbe befektetni?
Mindenképp van értelme, erre is elég sok eszköz van, ami automatizálja az ilyen típusú üzenetküldést, és képes becsalogatni téged egy-egy ilyen üzenetfolyamba, és aztán az eladást ott folytatni. Ezek nem igazán ilyen klasszikus hirdetések, hanem mondjuk az, hogy ilyen feleletválasztós automatizmusok, ami alapján te a végén eljutsz valamiféle válaszig. De ezek is egyre inkább fel lesznek vértezve, sőt ugye bizonyos ilyen kapcsolatokon keresztül már most is be lehet küldeni AI válaszokat mondjuk Messengerbe, vagy WhatsAppba, és ezek alapján akár AI is beszélgethet a te felhasználóiddal, és aztán ő mondjuk különböző tudásbázisok alapján elirányíthatja a webshopod egyik vagy másik pontjára. Vagy
szürreális, amikor az AI mondja, hogy őszinte részvétem. Én jártam így. És hozzáteszem, olyan jól esett.
Hát nem mondom, hogy hibátlan. Nyilván fejlődik minden, ahogy haladunk az időben, én azt gondolom, egyre jobb lesz. Van egy ilyen fázis, azt szoktam mondani, hogy most egy ilyen vadnyugati állapotot élünk, ahol még a szabályozás is, még a működés is egy picit olyan vadas.
Aha.
És most itt mindenki ki tudja választani a magának való dolgokat, amiben foglalkozni akar ezen a területen.
Amikor mi tartalomgyártásról beszélünk, akkor általában nekem legalábbis a média jut eszembe, milyen csőlátó vagyok, de gondolom ebből te nem tudsz megélni. Köszi. De hogy ebből te nyilván nem tudsz megélni, tehát hogy kinek tudod még ezt a szolgáltatást ajánlani? A webshopokat azt csak így véletlenül mondtad, vagy az ilyen nagyon tipikus célcsoport, meg ki jöhet még szóba?
Szolgáltatóipar.
Ez egy nagyon tipikus célcsoport. Igazából azoknak, akik valamilyen folyamatos jelenléttel social media felületeken jelen vannak, ők abszolút célcsoport. Őnekik biztos, hogy van valami céljuk, mert nem véletlenül teszik ki ezeket a tartalmakat, nem véletlenül gyártják, nem véletlenül fotózzák, nem véletlenül videózzák ezeket a tartalmakat, valamilyen céljuk van vele. És ha van tartalom és van cél, akkor tulajdonképpen onnantól kezdve adott a lehetőség, hogy a hirdetésbe átültessük ezeket a tartalmakat, és aztán elérjük vele, vagy erősítsük ezeket a célokat. És akkor most mondok pár példát, ahogy az elején is szerintem említettem, étterem, szálloda, turisztikai szektorban bármilyen turisztikai látványosság, múzeumok, vagy attrakciók, webshopok, ahogy te is említetted, alkalmazás letöltés, ugye rengeteg startup van, aki az alkalmazását szeretné népszerűsíteni.
Rengeteg tartalom készül. A számomra kérdéses, hogy ezeket a tartalmakat elfogyasztják-e az emberek, most nagyon szépen fogalmazva, de ebben a nagy zajban, például egy tartalomgyártónak, egy youtubernek, egy influencernek, vagy valakinek, aki a TikTokra vagy Instagramra gyárt tartalmat, annak ajánlott ilyen jellegű szolgáltatást igénybe vennie? Vagy az egy másodlagos?
Ez sokkal inkább üzleti modell kérdése, és azt mondanám elsőre, hogy nem. Tehát ha egy tartalomgyártó nem képes a maga jogán elérést generálni.
Tehát itt azért még fennáll az, hogy az organikus tartalom az, ami működik.
Így van, akkor szerintem nem érdemes elkezdeni, mert nem tud akkora elérést hozni, hogy aztán azt mondjuk szponzorációkból be tudja szedni. De például egy kiadónál már teljesen más a helyzet. Ott ugye nagyon nagy felület, nagyon nagy hirdetési hely, ami a saját felületén is elérhető. Ott már akár kijöhet a matek, hogy hirdetek a Metán, vagy hirdetek a Google-ben, onnan bejön a forgalom, és azt a célzott forgalmat szerzem meg, ami valóban az én hirdetőimnek érdekes, és akkor én kvázi a saját felületemen kirakom a saját hirdetőimet, ők fizetnek nekem valamennyit, én fizetek valamennyit a Google-nek vagy a Metának, és akkor ebből kell kiszámolnom, hogy a végén megélek, vagy nem élek meg. És akkor a harmadik terület, ami nem kiadó és nem influencer, és nem igazán tartalomgyártás, arra is egy elég érdekes választ tudok adni, mert mondjuk egy webáruháznak, vagy attrakciónak, vagy bármi más területnek, aki tartalmat gyárt, azt kell sajnos mondanom, hogy nem azért gyártja a tartalmat, hogy organikusan elérjen bárkit is. Azért gyártja a tartalmat, hogy abból hirdetés legyen, abból kitalálja, hogy melyik az a legjobb tartalom, ami aztán neki vásárlást, foglalást, app letöltést, bármit hoz. és erre kell használnia tulajdonképpen ezt a rendszert, és mindenki más, aki tartalmat gyárt, legyen az influencer kiadó, hát ők nekik azért kellenek, hogy legyen hova bekerülniük a hirdetéseiknek, legyen igazi tartalom, ami között a hirdetés aztán tud konverziót hozni.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
A célzott hirdetésekről, a natív tartalmakról és ezek relevanciájáról beszélgettünk Lencsés Dáviddal, az Infinite Ad tulajdonossával és ügyvezetőjével. Tamás, masszív kis adás volt ez.
Izgi volt, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. 2 hét múlva lesz újra Business Lounge, mi este találkozunk a Szabad Esésben. Szevasztok!